Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Kedves testvéreim, tanévnyitó Isten tiszteletet tartunk, ahol a fehér énekeskönyvből is éneklünk, illetve diákok segítenek a liturgiában.
Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen.
Halljátok az igét, amint szól hozzánk Márk evangéliuma első részéből, a 9-től a 20. versig. A gyülekezet az ige szakaszt leülve hallgassa meg. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor egy kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, a hajóban hagyva, elmentek ő utána.
Amen. Gyertek, emeljük fel szívünket és fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, egy olyan héten vagyunk túl, amiben nagyon sokszor kétségbe estünk, hogy milyen tankönyv kell még, hogy hogyan állítsuk össze az órarendet, hogy mi következik, hogy mi hiányzik még, hogy ki lesz a pattársunk, hogy akikkel találkozunk, azok hogyan fordulnak hozzánk, hogy aki barátunk volt, az barátunk-e még, vagy lesznek-e új barátok. Tele voltunk kérdésekkel, amikor beléptünk az osztályterembe, amikor találkoztunk a tanárainkkal, és ezeket a kérdéseket, ezeket a ismeretlen dolgokat, ezeket a homályos dolgokat hadd vigyük most eléd. Te vagy az, aki előtt letehetjük terheinket. Urunk, te vagy az, aki ismersz bennünket, akár munkahelyen, akár iskolában, akár otthon vagyunk, és te vagy az, aki kézben tartod a világot, benne az időt is, a helyeket is. Kérünk téged, hogy rendezd úgy, hogy minden fontossal legyen időnk, hogy kevés legyen az üres járat, szűnjenek meg azok, és add, hogy jó tanítványaid lehessünk, akik mindent otthagynak, ha kell, és mindent megfognak, amire szükségünk van. Kérünk téged, hogy küld a te szent lelked, légy a mi tanítónk, add, hogy megérthessük és befogadhassuk igédet. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 617-es énekünket, az Úr jósága. Fennállva énekeljük. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom köztetek hirdetni, írva van már a felolvasott ige szakaszban, Márk evangéliuma első részének 19. és 20. versében. Amikor egy kissé tovább ment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Amen. Kedves testvéreim, ez egy vízparti történet, méghozzá Jézusnak az első vízparti története. Ha Márk evangéliumát elkezdjük olvasni, az első részben látjuk Keresztelő Jánost, Jézust, ahogy megkeresztelkedik, ahogyan megkísértetik a pusztában, ahogyan elkezd prédikálni, de az első szó és az első mondat, amit mond, az az, amikor elhívja a tanítványait és azt mondja nekik, kövessetek engem, és ők követték őt. És ez egy vízparton történik, ahogyan halászokat lát meg, ahogyan hálóikat rendezgették. Ezt a kis félmondatot hadd emeljem ki újra, ahogyan Zebedeus fia János és Jakab, az ő testvére, hálóikat rendezgették a hajóban. Azért emelem ezt ki, mert a tanítványán lételnek ez egy fontos feltétele. Nem tudom, hogy Márk miért említi meg, de azt gondolom, hogy ahogyan Jézus látta a hálóikat rendezgető tanítványokat, abból hívta el őket, hogy legyenek tanítványokká. Nagyon sokféle módon lehet tanítványá lenni, és itt a tanévnyitó istentiszteletünkön, az iskola kezdet elején a tanítványá létel egy különösen izgalmas kérdés, akár tanuló valaki, diák, hallgató, egyetemista, vagy akár felnőtt és úgy Krisztus tanítványa. Egy olyan élmény ez, amiben fel kell tennünk a kérdést, hogy mit látott meg a halászokban Jézus, hogy tanítványokká hívta el őket. Mi a szerepe a hálónak ebben a kérdésben? Miért fontos az Márknál, hogy kiemeli, hogy a hálóikat rendezgették a hajóban? Mit látott meg bennük Jézus? Hogyan rendezgették ezt? Mit rendezgettek? Ha nagyon egyszerűen szeretném lezárni a kérdést, akkor azt mondanám, hogy a háló angolul az net, innen kapta az internet a nevét, mint világháló. Jól neteztek a tanítványok, ezért hívta el őket Jézus. Mondanám, de hát az elmúlt évben ez a jó netezés, ez azért nem mindig sikerült annyira jónak, és a világhálón töltött idők, órák, azok azért nagyon megterhelőek voltak, és nyilván nem ilyen netezésről van szó, de mégis azt tapasztaltuk, hogy a kapcsolataink a digitális térbe kerültek, és azt kívánjuk, és abban reménykedünk, hogy ebben a tanévben nem lesz részünk, vagy nem annyiszor, mint amit az elmúlt tanévben megtapasztaltunk. Azt gondolom, hogy ennek a hálózásnak és a hálóhoz való kapcsolódásnak sokkal fontosabb szerepe van, és egyáltalán nem mindegy, hogy mit csináltak és hogyan csinálták a tanítványaik. Az első szó és három szót szeretnék ebben kiemelni, három pontba szeretném összefoglalni ezt a tanévnyitós üzenetet. Az első pont az az, hogy hálóikat rendezgették. A háló, ami az ő munkaeszközük volt, azt javítgatták, azt rendezgették. Hogyha a háló szót megnézzük a Bibliában, az Ószövetségben 22-szer szerepel, és általában olyan értelemben, hogy ez valami csapda, valami rossz dolog. Tehát nem egy pozitív, kicsengésű dolog ez a háló, hogyha az Ószövetséget nézem. Ezékiel könyve 12. részének 13. verse az ítéletre mutat, amikor a hálót említi. Hálómat kifeszítem ellene, Izrael ellen, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, a kádeusok országába, de azt már nem fogja látni, ott kell majd meghalnia. A háló ebben az értelemben a fogságot jelenti, és Ezékiel könyvében, nem csak itt, hanem a 17. részben is, a hálóban léttel, a fogságban való lételt jelenti. Nem csak egy népre vonatkozóan beszél így az Ószövetség, hanem a Jeremiás síralma az első részben ezt olvassuk, hálót terített a lába mellé, és a földre döntött. Ez egy mély belső fogság és csapdába lételt jelent, amikor Jeremiás erről beszél. Nem tudom, hogy volt-e ennek szerepe, de ha volt, azt gondolom, rendkívül fontos üzenete van annak, hogy az ítélet ószövetségi jelképétől hívja el a kegyelem Istene a tanítványokat, vagy a tanítványjelölteket. Tehát azzal, amivel foglalkoztak, a hálóval való foglalatosság egy olyan jelképpel, ami az Ószövetségben az ítéletet jelenti, és egyébként a gyakorlatban is arra használták, hogy csapdába ejtsenek állatokat, az egy olyan állapot volt, ami az ítéletből való foglalatosságot jelentette, és ebből a kegyelem Istene kegyelemre hívja el őket. Az egésznek egy nagyon mély újszövetségi pozitív üzenete van, hogy az ítéletet meghaladva Krisztus, aki a büntetést magára vállalja majd, eleve ebből hívja el őket, és az ő egész lénye ezt a kegyelmet sugározza. Tanévnyitónkon is, tanévünkben is gondoljunk mindig arra, hogy bármi döntés, ítélet hangzik el a fejünk fölött, bármi, ami lezár, ami fogságba ejt, a kegyelem Istene ki tud szabadítani bennünket erről, a tanítványá léttel, az elhívás önmagában ezt a kegyelmet hordozza, a háló meghaladását. Másrészt azt gondolom, hogy akkor, amikor azt mondja, és ez a második pont, hogy hálóikat rendezgették, akkor valamit csináltak ezzel a hálóval, aminek megpróbáltam utána járni, hogy milyen háló is lehetett ez, meg mit is jelenthetett ez a rendezgetés. És ez a rendezgetés, ez valami olyan javítgatást, foltozgatást jelentett, ami létfontosságú volt ahhoz, hogy működjön ez a háló. Nagyon régi eszköz a háló. Az emberiség több évezreddel ezelőtt már barlangrajzonkon megmutatta, hogy hálót fontak, vagy hálót szőttek, és hálóval próbáltak az emberek állatokat fogni, elsősorban halakat, de más élő lényeket is. És ahhoz, hogy ez jól működjön, ezt karban kellett tartani. Többféle háló is van. Megnéztem a néprajzi lexikont, a magyar néprajzi lexikont, hogy vajon miféle hálófajtát ismer a magyar ember. Se szeri, se száma. Olyan sok, hogy ezeket nem is akarom idehozni. De mégis háromféle fajtát szeretnék megkülönböztetni, hálófajtát. Azért, mert ezt a magyar halászat is ismeri, de a görög nyelvben, amikor hálót olvasunk, háromféleképpen írják le a hálót. És ahogyan a Biblia kutatók ezt látják, meg a történészek látják, a mai népesség a Galileai tenger mellett, a Genezáreti tó mellett lévő arab halászok ugyanígy használják ezeket a hálókat. Az első háló, Amphiblestron, ez a görög neve, Shabaka az arab neve, egy kör alapú dobóháló, úgy kell elképzelni, hogy kör az alapja, a szélén súlyok vannak, és hogyha valaki sok halat lát, akkor odadobja, lehúzza, és így fogja ki. Ezt is ismerjük, dobóháló a neve. A másik fajta háló a szagéné, görögül, vagy jurf, arabul. Egy nagy téglalap alakú háló, akár 300 vagy 400 méter hosszú, az alja súlyokkal van rögzítve, és így lehúzza a víz alá, a teteje fent van, bójákkal tartják fent, és így a nagy hálót húzva halásszák ki a halászok a halakat. A harmadik féle háló, a diktion, vagy arabul a mubattan, az az emelő háló, három részből áll, egymáshoz vannak összekötve, a két külső rész az ritkább háló, a belső rész pedig sűrű háló, ezt leengedik, az alját ugyanúgy lesúlyozzák, és kiemelik a halakat, a halak a nagy lyukokon be tudnak menni, de az alsón már nem tudnak átmenni, és így fogják őket el. Az az izgalmas, hogy amikor Simonnál és Andrásnál olvassuk, hogy hálókkal foglalkoztak, akkor az első fajta hálóról van szó, dobóhálóról. Azt is olvassuk, hogy hálót vetettek a tengerbe, hálót dobtak. Tehát ez a dobóháló, ami ott van, és ez a görög szó, ami a dobóhálóra vonatkozik, ez van náluk. De a textusunkban Jakabnál és Jánosnál pedig ez a harmadik fajta összetett háló szerepel, ez az az emelő háló szerepel, amiben különösen fontos, hogy ezek a lyukak hogyan állnak össze, melyik a ritka, melyik a sűrű, és ezzel lényegében, vagy ahogyan láthatjuk, azt próbálják kiragadni, ami a számukra fontos a tengerből. Egy kicsit a fontos és a kevésbé fontos megkülönböztetés, a lényeges és a lényegtelen megkülönböztetése ez, és ahogy varják a hálót, ők azok, amíg a nagy lyukakat is befoltozzák, minthogyha a saját életünkre nézve az üres járatok elhagyása és a lényeges dolgok megtartására koncentrálnánk. Amikor hálóról van szó, akkor lelki állapotról is beszélhetünk. József Attilának van egy rövidebb verse, az a címe, hogy Háló, és ebben a saját lelki állapotáról beszél így: szakadt lehet gondolkozom, az én hálóm. Kiaggatom, megfoltozom, s íme látom. Ez a kiaggatom és megfoltozom, ez a bogozás, amikor az ügyeinket próbáljuk rendbe tenni, különösen az év elején, hogy hogyan fog majd kinézni a tanév, mi a lényeges és mi a lényegtelen, ennek az állapotában vagyunk most. Elmondom én, hogy kerültem az egyik esemény során ebben a majdnem szó szerint ilyen kibogozhatatlan állapotba. Gondolom nálatok is úgy van, gyerekek, hogy év elején cipőtakarítás, mindenki előveszi az új, az iskolába járós cipőket, meg azokat a cipőket is összeszedjük, ami a tesi órára kell. Ugye a tesi csomag összeállítása, az kinek ment nehezen? Jó, köszönöm. Látom a szemeket és a jelentkezéseket. Na hát, mi úgy döntöttünk, hogy a edzőcipőket és tornacipőket nem sikáljuk ki, hanem bedobjuk a mosógépbe, és ez így elsőre jó ötletnek tűnt. Hát, ha 6 vagy 7 cipőt dobtunk bele így a mosógépbe, járt már így valaki? Látom a mosolyokon. Na, hát az volt a probléma, hogy nem fűztük ki a cipőfűzőt. Na, amikor kivettem, akkor nem 10 vagy 12 cipőt vettem ki, hanem egy ilyen gombolyagot, amikben ilyen csomóba álltak össze a cipőfűzők, és hát végül is nem spóroltam időt, mert ezt kellett kibogozni. És a kibogozás alatt értettem meg azt, hogy mit is jelent az, amikor valaki egy ilyen köteggel, hálóval vesződik. Biztos van, aki már hálót is bogozott ki, biztos járt már így valaki, de ebben a kibogozásban egy ilyen mély lelki vándorutat is tettem meg, hogy ebből hogyan állnak össze azok a cipők, hogyan rendezzük ezt, amit kell. És izgalmas, hogy amikor erről a szóról, a rendezgették szóról van szó, Pál ugyanígy használja több helyen is, és valahol ezt a kipótlást, a kiegészítést, a teljessé tételt jelenti. A Tesszalonika első levél 3. részében azt mondja: éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Ez a kipótolni ugyanaz a szó, mint a rendezgetés a Márk evangéliumában, ami a hálóra vonatkozik. Jézus valahol ebben a bogozásban, a lényeges megkülönböztetésében tud segíteni, és a tanítványán létel ezt is jelenti. Legyen olyan órátok, ezt kívánom, legyen olyan szakkörötök, amiben bele tudjátok vetni magatokat, és amit lényegesnek láttok, és hagyjátok el azt, ami lényegtelen, abban ne üljetek annyi energiát. Adja az Úr, hogy a tanévben ezt látni tudjátok, ezt mind a diákoknak, mind a tanároknak, és mindannyiuknak, azt gondolom, egy nagyon fontos üzenet. A harmadik dolog, ami izgalmas ennél, hogy a Genezáreti tó partján ott látja a hajóban ezeket a halászokat, hogy Jézus nem egy tanítványt hív el, mint például Lévit, őt egyként hívja el, hanem párosával hívja el őket. Tehát valahogy Jézus megláthatott valamit a tanítványokban, ahogy a hálókat rendezgették, hogy hogyan működnek együtt. És az együttműködés a szolgálatban és a tanítványán lételben, az valahol nagyon fontos lehet Jézus számára, azt gondolom, hogyha ezt látva mondja nekik, hogy kövessék őt. Párban hívja el őket, Pétert és Andrást, Jakabot és Jánost. Ez azért izgalmas, mert nagyon ritka az olyan felvételi, vagy tanítványán létel, ami ilyen csoportos. Azt láttam a felvételi során, sőt az órarend beosztásoknál, hogy mindenki egyedül érvel, egyedül versenyez, és próbálja megfutni a pályáját, és próbál bekerülni oda, ahova bekerül, de ez a másokkal való együttműködés és az összekapcsolódás, ez nagyon nehezen jön létre. Különösen nálunk, azt gondolom, a magyar oktatásban túlságosan versenyszelleműek vagyunk, és nagyon kevés a kooperációs foglalkozás, amikor olyan feladatot kell megcsinálni, amit csapatversenybe kell. Látom a gyerekeimen, hogy azért a csapatversenyes versenyek az mindig egy kis buli. Tehát ott összejönnek, gondolkoznak, csinálnak valamit, az nem olyan magányos, mint az egyedi. Azt gondolom, nagyon fontos ezt megtanulni, hogy kooperációs játékokon, feladatokon keresztül Jézus együttműködő tanítványokká hív el bennünket. Nem csak a gyerekeket, hanem mindannyiunkat, amikor egy gyülekezetbe szolgálunk, vagy egy munkahelyen vagyunk. Hogyan tudjuk a tanítványságunkat megélni a másikkal való kapcsolatba? Hogyan lesz nekem társam? Ez egy fontos kérdés. Azt gondolom, mindenki, aki először lépett be az iskolába, de aki többször volt már abban a közösségben, azért felteszi a kérdést, hogy ki lesz a pattársam. Szót tudunk-e érteni vele? Ki lesz a barátom? Tudok-e kapcsolatokat szerezni? Jézus tanítványsága úgy alakul ki, hogy ebbe a kapcsolatba, a barátságba, a pattárságba, az osztálytárságba együtt hív el bennünket. Aki mellettem ül, higgyétek el, ő is ugyanilyen kérdésekkel van tele, és Jézus ugyanúgy szól hozzá, szólhat hozzá, mint hozzád. Együtt próbáljuk meg a feladatainkat megoldani, és társaként tekinteni egymásra. Ez is nagyon fontos a tanévben. Úgyhogy ez a három dolog, ami ebben a kis félmondatban, hogy hálóikat rendezgették a hajóban, ez az, amit Isten a szívünkre helyez most. Nem tudom, hogy mi vár ránk ebben a tanévben, nem tudom, hogy mennyi netezés lesz ebben, internetezés, mennyi hasznos idő és mennyi üres járat, mennyi kapcsolat alakul, mennyi személyes kapcsolat alakul ki, mennyi virtuális kapcsolat és mennyi fonódik ebben össze. De azt gondolom, hogy Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy követjük őt. Azt jelenti, hogy nem vagyunk magányosak és van társunk. Van kapcsolatunk, ez nem egyedüli tanítványság, és azt gondolom, hogy a Jézus tanítványsága azt is adja számunkra, hogy megadatik, hogy lássuk, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen, és arra koncentráljunk, ami lényeges, ami fontos, amit Isten a szívünkre bíz. Így áldja meg Isten ezt a tanévünket. Amen. Hálát adunk neked azért, hogy a te követésed egy iskola. Egy olyan iskola, amiben nem vagyunk egyedül. Társak vannak körülöttünk, mellettünk, akár itt a padban is, ahol körülnézünk. Társak vannak az iskolákban, az egyetemeken, és társak vannak a munkahelyünkön, és társak vannak az otthonunkban és a gyülekezetben is. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts meg bennünket az együttműködésre. Taníts meg arra, hogy amikor javítgatni, foltozni, hiányt pótolni kell valahol, akkor tudjunk számítani a másikra, és ő is tudjon számítani ránk. Hogy legyünk nyitottak a kapcsolatépítésre. Hogy a másikban lássunk meg téged, és hogy a másik is lásson meg bennünk téged. Hogy úgy lehessünk krisztusiak, ahogyan fiadat küldted, ahogyan elhívta a tanítványokat, ahogy együtt volt velük, párosával hívta el őket, és párosával küldte el őket. Kérünk téged, hogy add, hogy megláthassuk ebben az életben, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen. Add, hogy minél kevesebb üres járatunk legyen, és minél több szent idő, amikor azzal foglalkozunk, ami tényleg lényeges, amire elhívsz bennünket. Add, Urunk, hogy amikor nem sikerül valami, amikor elvesztünk valamit, akkor sem csüggedjünk, hanem rá tudjunk figyelni. Add, Urunk, hogy akkor is légy velünk, amikor bajban vagyunk, amikor betegek vagyunk. Add, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg a járvánnyal, és a negyedik hullám ne hozza az iskolák, munkahelyek bezárását. Add, Urunk, hogy azok, akik betegek, meg tudjanak gyógyulni. Kérünk, légy azokkal a gyülekezeti tagjainkkal, akik kórházban vannak, vagy felépülnek egy betegségből, és adj erőt azoknak a családtagoknak, barátoknak, akik őket ápolják. Légy azokkal is, akik gyászolnak, akik végérvényesen elvesztettek valakit, adj nekik vigasztalást, adj nekik kiutat és reménységet. És kérünk téged, hogy hallgasd meg most tanév elején csendben elmondott imádságainkat, amiket most hozunk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Marci, állj a mikrofonhoz.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. Jövő vasárnap 9 órakor a Dunaparti gyülekezeti teremben, 11 órakor a templomban tartunk Isten tiszteletet. A mai vasárnap közgyűlést tartottunk az Isten tiszteletek időpontjának módosításáról, miszerint a Dunaparti teremben 8:30-kor, a templomban 10 órakor kezdődjön az Isten tisztelet. Az új időpont bevezetésének módjáról és üteméről jövő vasárnap a presbitérium határoz. Az elmúlt héten kedden látogattuk meg a Juhás Zsófia református szeretet otthont, ahol az otthon lakóival együtt játszottunk, ebédeltünk, énekeltünk, imádkoztunk, és olvastuk Isten igéjét. Köszönjük szépen mindenkinek a jelenlétet, segítséget, süteményeket, gyümölcsöket. A jövőben továbbra is tervezzük az otthon rendszeres látogatását. Egyházközségünk idén lesz 100 éves, amelyet szeptember 18-án 10 órától ünnepelünk meg, gyülekezeti nap keretében. A hálaadó istentiszteleten professzor Bölcskei Gusztáv, teológiai tanár, Bölcskei Géza, egykori dunakeszi lelkész fia hirdeti az igét. 12 órától közös ebédre kerül sor a templomkertben, 14 órától Varga István tart egyháztörténeti előadást, 16 órától pedig László Laura kántorunk közreműködésével komoly zenei koncerttel zárjuk a napot. Szeretettel várunk mindenkit a jeles alkalomra. Végül az adakozást hirdetem a testvéreknek Pál apostol szavaival. A jókedvű adakozót szereti Isten. Legyen Jézus Krisztus a mi gyülekezetünk őriző pásztora.